Jó estét kívánok! Egy 10 évvel ezelőtti sorozatát indítja újra az Értsünk Szót, akkor a szenvedélybetegekkel, függőségekkel és segítő hálózatokkal foglalkoztunk. Első meghívottunk akkor is Gombola András volt, aki vívó bajnok, most vívó edző, személyes jó barátom, közös kamaszkorunk tanúi vagyunk, és az egyik legsúlyosabb függő, akit én valaha ismertem, azt hiszem. Különböző drogok és alkohol is szerepet játszott az életedben. 10 éve vagy lassan, tiszta András, és azért kerestelek meg, hogy erről az elmúlt 10 évről beszélgessünk, és arról, ami a tisztuláshoz kötődik. Mielőtt belevágnánk, el szeretném mondani a hallgatóknak, hogy az, hogy te vívsz, annak jelentősége vagy, egy különösen tehetséges emberként tartottak számon, aki gyerekkorában fedeztek fel, és egy nagyon különleges sportot üztünk. Szatmár Németi a romániai vívás egyik fellegvára, ahol nagyon korán kiszűrték a tehetséges gyerekeket, különösen a balkezes gyerekeket, mert ennek előnye van a vívásban. Te 9 éves korodban kezdtél el vívni egy olyan sportot, sportban voltál kiemelkedő sportoló, amely az önfegyelemről, az önmagunkra való figyelemről, a koncentrációs képességről, a másikra való figyelésről szól, és a stratégiai érzékről, a kombinatórikai érzékről. Azt gondolná az ember, hogy aki ilyen sportot űz, az védve van mindenféle kiszolgáltatottság ellen. Ehhez képest te azt mondtad, hogy azért kezdtél el inni, mert vívtál, és minél többet vívtál, annál többet ittál.
Igen, nagyon jól összefoglaltad, egy kicsit így most átfutott így rajtam a múlt meg a jelennek így a megélt élményei. Azért azt hozzá kell tenni, hogy abban az időben úgy volt egy, az volt a tradíció, hogy a vívók között nagyon sokan ittak. Sőt, lehetett úgy versenyezni, hogy alkohol volt benned. Ez egy teljesen más világ volt. Akkor a jelenben ez már nincs. De hát a jelennek is megvannak a saját útjai, de akkor engem az nagyon elvitt. Ha most össze kéne foglalni a 10 évet, akkor nagyon egyszerű most abból élek, amit akkor tanultam. Ugye a Csipler Sándor féle vívóiskola, meg az edzőimen keresztül a Lengyel Éva és a Fila Attila, akik nagyon-nagyon kemény alapot raktak le a vívásba, a törvívásba, és megkövetelték a tökéletes alapokat. Tökéletes alapok nélkül nincs építkezés, ugye? Ugyanezt csinálom én is. Kicsit másképp, picit színesebben, picit azt mondom, hogy érzelmileg, lelkileg több energiát fektetek ebbe bele. És ami nekem hiányérzet volt, akkor ezt most megadom a vívóimnak. Tehát én nagyon jó barát vagyok, cimbora, velem lehet játszani bármit, amikor munka van, akkor meg kegyetlen vagyok.
Azon gondolkoztam, András, hogy a vívó élet és közösségi élet az a mester és tanítvány nagyon bensőséges viszonyáról szól. Ha ilyen is volt a környezet és a korszak, amiben éltünk, hármas határ, csempész paradicsom, olcsó vodka, Szani utca vodka, kamaszkorunk nagy barátja.
Kékszeszt is volt nekem.
Igen, igen, hogy ez hogy nem áll, tehát hogy alakult ki ez a... Hogy milyen szerepe volt annak, hogy te tehetséges vagy, győzelemre kondicionáltak, dopamin termelésre, küzdelemre kondicionáltak, és ez a tudat, hogy te tehetséges vagy. Ez milyen szerepet játszott ebbe az ivásban? És mit szólt a mester?
Valahogy úgy 20 éves koromra, ugye amikor katonaköteressé váltam, hogy már úgy összeállt így a kép, hogy tehát ilyen háttérrel, ilyen országa, nem lehet világklasszis mértéket megütni. Nem volt adott az a helyzet, hogy utaztunk a világba, és nyitott volt mindenki mindenre, és minden bizony támogattak. Ugye nem vittek el világbajnokságra, nem vittek el Erdélyre, persze. Ennek megvan a saját története, hogy miért, de De egy idő után azt éreztem, főleg 20 éves korban, a katonaságot még kihasználtam, elmentem sportkatonának, mert az nekem az nagyon jó jött. Kaptam rangot, meg nem tudom, miben, ott sem kellett legyek, egy pár hetet voltam hivatalosan katona, és ennyi volt. Tehát ott volt az a határ, amikor azt éreztem, hogy ennyi elég. Visszatérve egy kicsit ez az edzői kapcsolatra, tehát ugyanazt csinálom, amit az edzők csináltak, hanem a különbség az, hogy nálam nincs megszégyenítés. Soha nem szégyenítem meg a gyereket. Nagyon poénok vannak, de kölcsönösen. Tehát például ez a hülye gyereket én úgy használom, hogy vízből megy. Egy edzőnő itt Magyarországon ezt használ, és mi ezt poénból használjuk, de a gyerek is mondja ugyanezt nekem, hogy hülye gyerek. De ugyanígy megmarad a kölcsönös tisztele. Persze, hogy én sikottam el, tehát lehetett volna, amikor én azt mondtam, hogy elég volt, és kiléptem katonaság után az egész román vívásból, rá egy fél évre, azok a szenyoriók abba hagyták a vívást, akik a Steaua-nál ugye, és elmentek edzősködni, és a rangista alapján ott lettem volna a negyedik, ötödik helyen, vissza is hívtak, és rangot ígértek, meg szolgálati lakást, mindent, ami kell ilyenkor, ahogy illet. De akkor ez a magyar büszkeség volt az, hogy na akkor én azért sem. Tehát ha akkor nem voltam jó, akkor én most már nem. Ez a nyakas paraszt gondolkodásom van a mai napig. Dolgozom rajta, de nagyon nehéz. Viszont én akkor úgy gondoltam, hogy akkor nem visszacsinálni. Már nem csinálok, és megyek a saját utamon. Ott volt az adrenalin, ugye, és az vitt el. Tehát nem versenyeztem tovább, és azt az adrenalint valamivel bele kellett törni. És beleöltem a partizásba. Az éjszakába, a kurvázásba, a drogozásba, mindenben.
A hallgató nem tudja, mondjuk el, hogy jelentősége van annak, hogy az ember magyarként vív Romániában, vagy jelentősége volt akkor a 80-as évek végén, 90-es évek elején. A romániai törvívók 80%-a magyar, de nem kapott olyan lehetőségeket, mint a románok. És ugye ez egy feszültség volt.
Nem boró. Víváson belül ez nem volt. Tehát víváson belül a mai napig vannak világklasszis román, zsűrik, vívók, nagyon jó barátság. Az országban volt érezhető ez az egész minden. Persze az én előtti generációm, igen, az én volt edzőmük, ezt nagyon megszenvedték, amit most elmondtál. Az én generációmban ez már nem volt. Tehát nagyon közel volt ott a rendszerváltás, mert meg is történt, ugye. És én ezeket már nem éreztem. A mai napig nagyon-nagyon sok román barátom van, és elképesztő jó emberek. Tartjuk a kapcsolatot. Mikor találkozunk, mindig megöleljük egymást. Tehát egy ilyen, sőt, tervezzük, hogy Bukarestbe menjünk ki majd edzőtáborba. Az országnak a hangulata volt az, ami engem is kicsinált egy elnyomás. Persze én is megértem az Bukarestbe civilként, ugye, hogy lebozgoroztak a buszon, meg egy sallert is kaptunk, hogy takarodjál haza, vagy valami hasonló dolgok, meg ugye nem szabad volt Ceausescu vicceket mondani, meg ilyenek, mert akkor eljössz a szekuritáti. Ez volt, ami így megnyomorította a gyermekkoromat, és nem a vívó berkeken belül, ez fontos.
De sértődtél meg azért, mert nem vittek ki versenyre, mert...
Persze.
És az megszégyenítés, az mennyire volt jelen, akár az edzéseken, akár a kamaszkorodban? Tehát mondjuk, hogy hát 15 évesen kezdtél el.
Az én edzőnöm úgy nevelt, ugye, hogy a néma gyereknek az anya csipája, bentük ott felcserélve a végén, meg hatalmas nagy sallerunk. Tehát azért ez durva. Ami fontos, hogy az én edzőnőmet úgy kezelem a mai napig, hogy a második anyám, nagyon jóban vagyunk most a jelenben, de akkor gyermekként ezek, a megszégyenítés az nem fér bele. Az nagyon nem fér bele egy nevelésbe. Tehát én például nagyon drasztikus vagyok, mert a versenyen, egy fontos versenyen mondjuk a tanítványom nagyot hibáz, és nem tartja be az edzői utasításokat, elgurul nálam is a téna, nincsenek ezek a durva megszégyenítések, meg természetesen testi kontakt abszolút nincs, és ha el is gurul a gyógyszer, utána azonnal bocsánatot kérek, és rendezzük még ott rögtön, hogy figyelj, ne arra úgy én voltam a paraszt, egy kicsit túlőttem a télon, elnézést kérek, tudod, jó, hogy emberileg minden rendben van, imádlak, szeretlek, szakmailag egy kicsit eldurrant az agyam, és bocsánat. Tehát rögtön azonnal ezeket a kommunikáció, az érzelmi világ, én ezt a csapatot azért építem, hogy ahol most vagyok, és ez már 7. éve, hogy csinálom, egy második otthon szeretnék teremteni gyermekeknek. Ebből az lett, hogy egy hatalmas nagy egyesület lettünk, és működik, és az a Csipperféle Sándor vívóiskola, amit tanultam Szatmárnémetiben, azt adom tovább, persze az én személyiségemen keresztül, és ebből hihetetlen eredmények születtek a jelenben.
És ettől, hogy ne legyen megszégyenítés, és ne legyen, a lélek ne törjön meg, ettől hogy szabadultál?
Hát ugye alkoholban, mert sokáig mártottam a bánatom, vagy nem tudom, hogy van ez pontosan. Tehát alkoholba folytottam el mindent. Ugye a kudarc élményeimet és a házasságokat, amit elbuktam, ugye ezek már mind az alkohol miatt volt, egy nagyon-nagyon egoista világot raktam én össze magamnak, és most teljesen az ellentétét csinálom. Ha 10 éve beszélgettünk utoljára, akkor most képzeld el, hogy én azóta sem ittam egy kortyot sem, semmilyen tudatmódosítószert nem próbáltam ki, nincs sóvárgás. Álmodtam azzal, hogy a gyerekkori barátok részegek is jelen vannak, de az, hogy én ittam még álmomban sem volt ilyen. Tehát egy ilyen mese az egész történet, tudod, hogy ilyen csoda, hogyha nem tudom, egy idegen mesélni nekem, ezt lehet menni szemmel, de ugye ezt én tapasztaltam meg, így nagyon nagyon hálás és nagyon-nagyon értékes, ami most van a jelenben.
Én sokszor hallottalak téged nagyon önostorozóan beszélni, mint olyan embert, aki a saját hibáinak nagyon tudatában van, és nagyon szégyeli magát. Nagyon sokszor csodálkoztam, mert nem láttalak annak az embernek, akinek te mondod magad. Erről a szégyenről, amiről most beszéltél, soha nem beszéltél korábban.
Leírtam a történetem, ez már azt hiszem már a harmadik nekifutás. Megjelent az első rész az avivódások, utána megjelent a nem hagyhatom kint is, nem azt hiszem. Ez a harmadik, már nem is tudom már, hogy vannak így a sorrendek, tehát az a lényeg, hogy most egyben van a 3 kötet, ami így megjelent, és amikor ezt leírtam, és kiírtam önmagamból azt, hogy én hogyan viselkedtem, persze, tehát most te, hogy mit tudsz az egészből, de hát én átéltem az összes helyzetet, ahol féreg voltam, azok az embereket, akiket átvertem, megloptam, azok a szituációk, ahol engem szégyenítettek, vagy megcsaltak, vagy oldalra dobtak, vagy kihasználtak, vagy én használtam ki, tehát ez egy nagyon, az a kép, amit te látsz belőle, most csak egy pici része. De amit én megértem az egészet, és leírtam, akkor pörgettem végig az életem, és ez hatalmas segítség. Tehát az, hogy leírni, mi történik veled, akár a lányok napló formában, vagy bárki, hogyha ezt így elkezdesz ezzel dolgozni, kicsit átlátja a múltad, és rájössz, hogy mi miért történt az életedben. Tehát a nagy segítség ugye a bónuszpásztorból, ahol terápiáztam.
Mindjárt beszélünk a terápia lehetőségéről, csak felhívnám a figyelmedet arra, hogy mennyire fontos, hogy mit látunk egymásból. Nyilván ezt az egész folyamatot, a lecsúszást, a hajléktalanságig jutást, a koldulást, a börtönbe jutást, ezeket tudtam, láttam, mert hogy ez nem lehetett nem látni. De hogy az ember azt látja, hogy itt ez a fiú, ez a ragyogóan tehetséges fiú, akire ráraktak nem egy sziklát, hanem egy hegyet. Hogy ez alatt, a súly alatt, ilyen terhelés alatt nem lehet más pályát futni. És hogy nem ott kezdődik a dolog, hogy loptál, csaltál, hazudtál hozzád legközelebb, hanem és hogy ezt kellene valahogy neked is, nekem is, mindannyiunknak, akiknek szemtanúi voltunk ennek, megélni, vagy hangsúlyozni, mert valahogy itt kezdődött ez a történet.
A kicsit most így kívülről nézve már így a történetet, mert tényleg olyan, mintha az éne már nem is én lettem volna. Tehát olyan, mintha ahhoz a személyes semmi közöm nem volt, nem lett volna. A ilyen rendőrségi sztori büntetések, az erkölcsim ugyanúgy megvan, tehát a kosztarikai börtön sztoriból sem lett egy olyan valami, ami megnyomorított volna azzal, hogy esetleg elvesztem az erkölcsi bizonyítványom. Tehát az anélkül ugye sok mindent nem tudsz csinálni a jelenben. Tehát egy kicsit olyan, mintha ilyen egy másik élet, egy másik én, egy másik személyiség lett volna az. Igazából az a személyiség egy keresésben lévő valaki volt, aki lázadt, és hát most nem tudom, inkább az ördög nyert benne, mint a jó oldalam. Az dominált, ugye, az irányított az egész életemet, ez az ego, ez az egoista világ, ez az én vagyok a világ közepe, és mindenkivel tojok magasba, aki velem van, aki ellenem, az kit érdekel. Tehát teljesen egy ilyen, mondhatom azt, hogy nem voltak minták körülötte. Volt apám, tehát meg egy nagyon becsületes, rendes apám, de az a minta, ami, tehát hogy mennyire tanult, mennyire formált engem, és nem elmélet, meg a tanulás a lényegét, hanem lelki, a lelkület, a lelki dolgokban mennyire fejlesztenek, mennyire hagyják a gyereket a siker és a kudarc élményeket megélni. A siker és kudarc élmény nincs a gyerekbe, és belerakjuk egy buborékba, és minden szép rózsaszín az egy idő után kipukad. Nekem is minden rózsaszín volt. El volt intézve az érettségim, a katonasságom, mindig minden, mert én voltam a nagy sztársportoló. De az a rózsaszín egyszer eltűnt, és ott maradt pofára esel, ott vagy egyedül, és rájössz, hogy egy hülye versenyló voltál egész életedben, amíg futottál, addig minden rend volt, és mindenki tojt a fejedre.
Hát igen, tehát ez a rózsaszínság, ez nagyon fekete, mert nem a te személyes érdekeid miatt rendezték el az érettségidet, meg jutottak nagyon kiváltságos helyhez a sorkatonaságnál, akkor még sorkatonaság volt, hanem azért, mert féltették a bajnokot, akinek olyan balkeze volt, amilyen nem volt az országban, vagy nagyon kevés volt, és aztán ezzel oda juttattak, hogy önmagadat csonkítottad, és a balkezedet.
Hát meg gondolom, amikor rájössz, hogy persze ez a versenyló még 20-at is tudod, de kicsit összerakott, hogy mit tudom én, 10 évig neked mi volt ez a sportoló, 12 évig, akkor utána benned van ezt, hogy na jó, akkor segítsük, ahol tudjuk. Én a mai nap például, én a legkisebbekkel, a legelső országos felsőben, ahol érmet hoznak, a csapatban nagyon ügyesek, ugye mi kapunk támogatást a Magyar Jószövetségtől, én a gyerekeket pénzzel támogatom vissza. Tehát, hogyha hoztál érmet, akkor tessék, itt van pénz, adok neked felszerelést, itt van zsebpénz, és az a cél, hogy amikor 17 éves lesz, ha profi sportoló, akkor legyen egy fizetése. Tehát ilyen, abból, ami nekem akkor nem volt meg, na azt én most beszektetem ebben. Tehát amit mondtam a legjobb, hogy nem szégyenítek meg, nem használom ki a gyerekeket, nem versenylovakat képzek, hanem egy, igazából nekik második család a jelenben, nekem ők a családom, és már a magánéletem is minden benne van most ebben a munkában. 6x14 méteres terembe edzettünk eddig, ugye 7 éven keresztül, és most kapunk egy 14x36 méteres termet azért, mert ilyen eredményeink vannak, és ebben az állam, ugye a Magyar Állam és a Vívószövetség és az iskolánk támogatta ezt a projektet, és most épül, és már májusban átköltözünk, és ez mind a gyerekeknek az érdeme. Nem úgy veszem, hogy én vagyok a nagy edző, a nagy szak, és van sok versenyló, hanem egy ilyen közösen építettünk valamit. És ha én nem lettem, akkor nem lettem volna traumatizálva, ha nem csúszok el, ha nem esek szét, ha nem megyek darabokra, és nem tudom értékelni a mai napomat, hogy a mai nap egy ajándék, ugye mert ma is józan, biztos, hogy már ma is józan maradok, meg dolgozom, és formálom tovább a csapatomat, meg a gyerekeket, akkor nem tudnám ezt a hasznos munkát csinálni. Nem tudnám annyira megélni ezt, ami most van, és nem tudnék ennyire szeretni, mint ahogy most szeretnék. Felnőttekkel már nem vagyok így, de a gyerekekkel igen.
Azt mondtad egyszer, hogy neked nagyon sok mindent megcsináltak a családtagjaid, a környezeted, édesanyád emberfeletti módon melletted állt, mégsem szeretett senki úgy, hogy elfogadott olyannak, amilyen. Milyen szeretet kell ahhoz, hogy egy szenvedélybeteget megóvjon, vagy segítsen kijönni a legmélyebb válságokból?
Pénzzel nem lehet megvásárolni senkit. Pénzzel szexet lehet vásárolni, de szerelmet nem. Azzal, hogy mindent megteszel a gyermekedért, hogy neki minden meglegyen, és kifizeted az egyetemét, és kidolgozod a beled, és minden karrierben támogatod. Ez nem jelenti azt, hogy leülsz vele beszélgetni, átöleled, és azt mondod mondjuk neki, hogy bármilyen szarságot el fogsz követni az életben. Én mindig az anyád vagy az apád maradok, és én mindig itt vagyok neked. Úgy szeretlek, ahogy vagy, és hidd el, hogy rám számíthatsz bármikor.
Hát végül is te számíthattál azért rájuk, a szüleidre.
Hát így az anyja, persze, amikor bajban voltam, csak ők, a végén meg pánul csak ők voltak. Én ezeket már mind megbeszéltem az anyámmal, tehát a mai napig minden nap beszélgetünk, nagyon jól van. Egy nagyon normális kapcsolat van közöttünk. Ez az anyai leválás is mikor történik meg, ugye? Ezek is egyáltalán megtörténik, mert sok felnőtt férfi számára ugye még mindig nem történik ez meg, és amióta nekem ez így megtörtént, nem tudom, 5-6 éve körülbelül, most vagyok 46, tehát kérdezem, amikor 40 éves korodban. Tehát én nem tartozok semmilyen számadásra. Anyámnak, ő sem nekem, van az ő élete, van az enyém, szeretjük egymást, egyre jobban értékeljük egymást, ugye, mert egyre kevesebb, meg kisebb a rokonságnak a száma. Egy teljesen más kommunikáció alakul ki, az érzelmekről beszélgetünk. Arról, hogy milyen napja volt, hogy érzi magát, velem mi van, fáradt vagyok, eszek, odafigyelek magamra is, vagy csak dolgok, érted? Tehát nem azt, hogy pénz meg, tehát ez a kicsit átfordult, átbillent minden az érzelmi világ felé. Én azt gondolom, hogyha te a függőnek akarsz segíteni, mindenképp az érzelmi oldaláról kell megközelíteni.
De hát a függő
mennyire
is
vagy
neked is...
Mennyire tudod átélezni a helyzetét, mennyire látsz bele az ő helyzetébe. És szerintem a változás meg, hogyha akar segíteni, az akkor fog eljönni, legalábbis az én helyzetemben biztos, hogy így volt, amikor sokkal durvább emberi helyzetekkel találkoztam, mint amiben én voltam. Tehát az a fajta önsajnálat, az a, mert én voltam a világ legjobb vívója, és mindenki leszart, elhagyott a feleségem, ez amikor így, ettől látsz sokkal durvább helyzetet, amikor öngyilkosságok, a felakasztott testvéredet találod meg, a halott anyádat, a halott apádat, a nagyon-nagyon durva drámákat, amikor hallod, hogy mi történik, és az az ember meséli el melletted, aki ott van benne a terápián, ugye magyarózdon, és rájössz, hogy basszus, hogy sokkal-sokkal egyszerűbb felállni és elindulni. Na az az ember, aki segíteni tud annak a függőnek, aki bent van, ezeket a helyzeteket kell megkeres, hogy érzelmileg mikor tud adni. És ezt akkor kell adjad, amikor fogadja. Nem tudod elküldeni terápiára, nem tudod megváltoztatni. Ha kiabálsz fel, hogy most már azt tedd le, mert ha nem, akkor elválok tőled, akkor még rosszabbat csinálsz. Ha elválsz, akkor ott hagytad a szarba. Ha külön mentek, tehát mindegyik annyira egyedi szituáció, hogy nem is, nincs rá recept, és nem is lehet ezt összehasonlítani.
Mi kell ahhoz, hogy viszont elfogad? Szeretet, hogy eljuss oda, hogy elfogad a segítséget.
Hogy elfogad azt, hogy mondjuk a segítséget, hogy elfogadja?
Bármit
hát,
elfogadja.
Nekem az én helyzetemben ugye az volt, hogy az öngyilkossági kísérletekkel nem tudtam kiszállni, és elég durvák voltak azért. Meg amikor azt láttam, hogy az anyámból élő halottat csináltam. Tehát ő már csak ült, és mereven bámulta a földre. Már nem haragudott, már nem semmi, feladta a küzdelmet, hogy én iszok, és akkor volt az, hogy valahol el kell húzni, munkaképtelen vagyok, az biztos pénzem nincs, akkor mit tudok csinálni? Valahol el kell menni, és akkor született meg segítséggel természetesen, hogy eljussak a terápiás otthonba.
Te most azt mondtad az előbb, hogy...
helyzetben voltam.
Azt mondtad az előbb, hogy az érzelmekről kell megtanulni beszélni, de hát neked ez volt a legnagyobb problémád, az elfolytásaid.
Hát persze, én mindenkiről tudtam beszélni. Én mindenkiről tudtam beszélni, hogy az milyen csicska az az ember, hogy az milyen sztár az a másik, de önmagamról soha. Tehát azt, hogy én megtanuljam azt, hogy én közlés, hogy önmagamról beszéljek, hogy úgy fogalmazzak, hogy ne általánosítsak, hogy... az én gondolatom nem biztos, hogy az igaz, vagy valós, mert lehet, hogy ezt csak én látom így. Tehát ezt az egót lenyomni, és nyitni afelé, hogy az igazi énemet, a személyiségemet találjam meg. Persze, ugye tudod, hogy az én történetem, de azért van egy megtérés, van egy érintés, ami onnantól kezdve mindent nyitott, és mindent mássá tett. Minden azóta sokkal nyitottabb, sokkal szeretetteljesebb. Ugyanolyan gyökér vagyok, mint ahogy voltam. Tehát nagyon nem tudom levetkőzni, tehát nem használok trágás szavakat, de még mindig nagyon át tudok menni paraszba, nyersbe. Viszont engem így ez életet, ez lüktet. Ilyen a temperamentumom, ez vagyok én. Erre jó az ugye, hogyha tudsz bocsánatot kérni.
Most megint lefordítom a hallgatónak, hogy mit jelent a gyökérség, és hadd legyek én veled szemben a saját védőügyvédet. Te egy borzasztóan élesen látó, cinikus ember vagy, aki nagyon hamar észreveszi a hamis dolgokat. Az egyik kulcsszó, amit gyakran használsz, az a plasztik, a műanyag. Hogy plasztik, szeretet, igen. Plasztik, hit, nyálas, hazugságok vesznek körül erről. Te iszonyú szenvedélyesen tudsz beszélni. Szóval emögött nem biztos, hogy ez a gyökérség mögött gonoszság van, hanem
a gyökér most úgy értve az, hogy ugye a román közmondás a 7 év otthonról, tehát az formál meg engem, az a gyökerem, az a mintám, tehát az úgy annyira, az az alapom, ugye, az az én alapom, amit megformáltak a szüleim bennem a születésem után. Tehát úgy értem, tehát, hogy tudok gyökér lenni, hogy ami úgy belém van, úgy kívódva, meg gyökér ugye, mint a gyökér paraszt is, hogy ez a kettő együtt így, én azt gondolom, hogy ezek annyira benne vannak a zsigereimben, hogy ezeket nem lehet levetkőzni. Lehet formálni, lehet változtatni azon, hogy hogyan kommunikálsz, lehet, vannak módszerek, amivel megtanulsz kommunikálni, úgyhogy ne egyből zsigerekből jön az, amire gondolsz. Viszont persze, amit te mondasz, ez az, hogy a szeretet, a tiszta szeretet, vagy a plastik szeretet, hogy ez mennyire, ez valahogy úgy érzem. De az is lehet, hogy ezt is rosszul látom, rosszul rakom össze. Hogyha így a jelenben ugye 46, ha így átformálom az egészet, minden, ami történt így velem, akkor azt látom, hogy sok-sok pici mozaik volt, voltak nagyon durva mélységek is, voltak nagyon csúcsmagasságok is, és a jelenemben ez formálta meg a személyiségem, durva, nagyon-nagyon durva határokat láttam. Szerintem sok ember el nem tudná képzelni, hogy milyen határok is vannak így az életben. Milyen mélységek, vagy milyen magasságok. És ez a sok pici mozaik rakott össze úgy, ahogy most vagyok, és azt érzem, és ebben az a legjobb, hogy most ott vagyok, ahol lennem kell. Most ott teljesedek ki, amivé formált az eddigi nagy 46 év. És ez egy hihetetlen állapot. Tehát, hogyha valaki függő, benne van most a nagyon durva alkoholizálásban, és reménytelen, azt gondoltad, hogy én tudod, terápia után ötletem nem volt, hogy mit csinálják. Nem tudtam volna elképzelni, még akkor se, hogy én lesz csajom, vagy munkám, vagy most pénzem, vagy meg se tudtam volna ezt fogalmazni, akkor ötletként, hogy mihez kezdjük. És a jelenem egy teljes. Tehát nem tudnék jobb helyzetet elképzelni, 46 egyetemmel, a legboldogabb felesége, 9 gyereke, sok-sok milliárdal, mint ami most van.
Mert mi van most?
Én azt mondom, hogy én elvégeztem az életegyetemét, és most én azt kamatoztatom, ami eddig velem történt. Amit eddig tanultam, ami engem formált, nagyon veszélyes úton voltam, ugye, mert ebbe bele lehet halni, ebbe bele lehet dögleni, sok piázásba, sok drogozásba, sok öngyilkossági kísérletbe. Viszont lehet, hogy az én életutam már rég meg volt írva, rég meg volt tervezve, és hogyha ezt az Isten tervezte meg, mert valószínűleg ő tervezte meg, akkor most kezdem kiélni azt, hogy meglátni azt, hogy mi miért történt, és miért vagyok ott, ahol most lennem kell.
Nekem azt mondta a vívóedzőm 15 éves koromban, hogy ahhoz, hogy az ember fel tudja magát rúgni, furcsa egy úszó hasonlattal jött egyébként, a felszínre le kell menni a mélyre. Tehát azok az emberek, akik nagyon mélyre le tudnak menni, azok tudnak felszabadulni. Mit gondolsz erről?
Igen, abszolút. Abszolút. Minden embernek vannak traumái, minden embernek van élethelyzete. Mindenki a saját élethelyzetét éli meg a legdurvábbnak, ugye, amiben benne vagyok. Nagyon fel tudok erősíteni pici problémákat is, ami csak egyszerű feladatok lennének, hogyha körül tudnék nézni, de bele is tudok nyomorodni. Elhagyja a pasim, és ebbe bele tudok esni, olyan depresszió, hogy 3 évig benne vagyok, és eszem a Xanaxot, és iszom rá a vodkát éjszaka, és tönkreteszem magam teljesen. Egy kicsit szeretjük mi magunkat így önostorozni, hogy te is mondtad, és szerintem eljön az a pillanat, ugye a cigifüggők, akik le tudják tenni a cigit egyik pillanatról a másikra, akikkel beszéltem, és tényleg nem ez a szenvedős, hogy jó, 3 hónapig, és akkor most persze én is megpróbáltam, letettem most már a cigit, de úgy, hogy van helyette egy ilyen elektromos kis kütyű, amivel jártok, érted? Van benne nikotin. És akik lerakták a cigit, azt mondták, hogy egyszer csak azt érezte, hogy kész elég volt, és onnantól kezdve nem jutott rá többen. Valahogy így voltam én is az életben, persze nekem a terápia nagyon-nagyon segített meg, hogy azért ott, most képzeld el, hogy nekem megadatott az, hogy 15 hónapon keresztül annyi terápiáztam összesen, mentorok, profi stábtagok, nagyon profi csoport, aki bent volt, azok az emberek elképesztő, mai napig is tartjuk. A kapcsolatot, alapítványt hoztunk létre, egyesületet kint Erdélybe, szenvedés függő gyerekeit segítjük és táboroztatjuk, és ezek már minden kész van, aki elindult, és ezek az ötletek csak így jönnek.
De figyelj, mi kellett tehát neked ahhoz, hogy...
terápia.
Ne szaladjunk előre. Mi kellett neked ahhoz, hogy egyáltalán elfogadd a rehabot, úgyhogy 3-szor futottál neki, és hát az első alkalom az katasztrófa volt, és nyálas, és mű, és hazug, és minden, amit benned felszokott jönni, az feljött. Mi volt az, ami meggyőzött, vagy amikor úgy sikerült a szabad ragadozót kívül hagyni, és bementél? azon túl, hogy hát így ingyen lehetett lenni valahol, pénz nélkül lecsúszva, koldulva, utcán fetrengve, ahhoz képest nagyon jó volt benne.
Ikeás, butor, fehér ágy, nem is finom ételek, persze így kezdődött minden. Én kimerem ezt jelenteni, hogy az én egómat teljesen, ami széttörte, az amikor az Isten belenyúlt az életembe. Amikor én megtapasztaltam ugye a bucsimba azt a pillanatot, hogy így lebegsz, és nincs semmi baj, nyugodj meg. Tehát attól a pillanattól kezdve, én mindig is tudtam azt, hogy tehát én nem lehetek a majomtól származva, mert veled beszélek közben, most nézem, hogy milyen dolgom van még itt a műhelyben, mit kell még csinálnom, pörög az agyam, nem tudom hány variációt tudnék most mondani, hogy mindenre tudok odafigyelni, és mindig is tudtam, hogy van valamilyen, meg hogy van lélek, meg van valami más, tehát sokkal több van attól, mint hogy most én vagyok egy darab test, és én vagyok az ego, és csak ezt a testet kényeztetem szexel, droggal, alkohollal, partival, és szép autó, szép ruhák, és minden le van cseszve, csak én felszínesen kívülről lássam azt, hogy tökéletes vagy magamat is a tükörben, mert éreztem, hogy van ettől valami sokkal nagyobb.
Ez egy reveláció, ami vagy megadatik, vagy nem. Neked volt egy nagyon-nagyon erős pillanat, amikor megérintett a hited, vagy ez
igen,
a reveláció.
És nem minden keresztény ember éli ezt meg, tudod, és azért is nehéz erről beszélni, vagy furcsa, hogy tehát ez van. Nagyon sok hozzám hasonló emberrel beszélek, akik ugyanezt átélték különböző helyzetekbe. És ez nem lehet plastik, mert ez egy olyan valami, hogy látod a szemébe, hogy ugyanarról beszél, amiről én is beszélek. De ezt nem lehet mellé beszélni.
Tehát akkor kell legyen olyan ember a környezetedben, ha jól foglalom össze, aki iránt bizalmad van. Ez az egyik. A másik
hát
dolog...
Persze.
Akkor megkérdezném, hogy mikor születik meg a bizalom a barátoddal, a terapeutáddal, a szerelmeddel, az anyáddal szemben, vagy iránt?
Hát amikor nincs manipuláció, amikor tényleg ez a jóban, rosszban, amikor a segítő szándékot úgy érzed, hogy semmi leuraló nincs benne, engem megkeresed bármikor, amikor akarsz, rám számíthatsz, neked felveszem a telefont, hogyha éjszaka is hívsz, így van beállítva. Ha döntöttél, akkor itt vagyok, tehát hogy mennyire értelmiségtől is függ ez, meg hogy az EQ, IQ mennyire fejlett, meg nem minden gyerek születik egyformának, hála jó Istennek. Tehát ezek az utak, úgy az ember úgy csiszolódik, úgy formálódik. Tehát olyan sokkal képlékenyebbek vagyunk, mint én beszélek magamról, mint ahogy én azt elképzeltem mondjuk kamasz vagy 20 éves koromban. Mennyire voltam nyitott az újra, mennyire gondoltam én másképp. És a terápiás helyzet erről szólt, hogy nem. Le tudok ülni úgy be egy körbe, hogy nem az én egóm nyomja le a többit, aki ott van bent, mert hihetetlen értékű emberek voltak bent. Sorolhatnám neked, hányféle zseni ember volt bent, milyen szakmákból jöttek, mennyire művész emberek voltak bent. És közülük, a mai napig mondom, egy 10-15 emberre tartsuk a kapcsolatot, ugyanúgy, mint akkor, hogy benn voltunk, és találkozunk, és évente elmegyünk kétszer együtt kirándulni, és tervezünk, és hogy mit tudunk csinálni, és miben segíthetünk.
Egy olyan ember,
ez a nyitottság.
Egy olyan ember, mint te, aki egy életen át küzdött az elfolytásaival, hogy tudta elfogadni a terápiás technikákat, helyzeteket, hogy tudtál végül is nyitni?
Ott bent nem mindig mindent fogadtam el, sőt, én azt mondtam még bent, hogy az írás az egy balomságnak. Úgy azt mondtam egyszer a mentorom, hogy írjak naplót, és mondtam, hogy írjál naplót, tehát hülye vagyok én, vagy lány vagyok én. De amikor úgy belekezdtem, akkor úgy rájöttem, hogy hú, basszus. Vagy amiket ott bent hallottam, nem rögzített, vagy rögzítettem, de nem alkalmaztam, azt a mai napon alkalmazom. Most képzeld, a gyerekekkel kim voltunk ugye Székelyföldön, egy nagy busszal kimentünk tavaly egy ilyen körútra. Ugye bementünk a... Várjál, hol is voltunk?
Székelyudvarhelyen.
Mindjárt beújj.
Székelyudvarhelyen,
igen. A tanácsáddal csak is spontán kértem engedélyt, hogy hagyj menjünk be a gyerekekkel egy kicsit beszélgetni. Azért mondom ezt az élményt, amúgy sok ilyen van, de ez volt a legkeményebb ilyen. És bementünk, és ott voltunk bent, én már nem is tudom, 2-3 órát, 30-40 gyerek volt ott, akkor nem jött el mindenki, és csináltunk érzéskört.
Ezt mondd el a hallgatóknak, hogy mi ez. Mert nem mindenki tudja.
Az érzéskörre az mondjuk, hogy elmegyünk egy edzőtáborba, most konkrét helyzetet mondok azért, mert jobban, kicsit könnyebb elképzelni, és az eddigi eltelt 3-4 napot fogalmaz meg 3 érzést, hogy miket éltél meg eddig, mondj hozzá egy rövid történetet, és ez egy hatalmas segítség. Amikor nem az állapotról beszélsz, hogy fáradt vagyok, most jól vagyok, hanem tényleg meg elkezded keresni. Van ilyen érzéslistánk is, ezt is bent a terápián tanultam meg, hogy létezik ilyen. Persze, én ezeket ki is nyomtottam, és ez segítség. Egyik oldal a negatív érzés, a másik oldal a pozitív töltető érzések. És nézheted, keresheted, hogy most képzeld el, hogy az érzelmi világodat ezt mennyire fejleszti. Ez volt az egyik része. Mindenki ki kellett menjen. Utána szabadon kimehetett az, aki szeretett volna olyat, hogy visszajelzőkör. Kiülsz oda, ugye a fő asztalhoz kiült, és mindenki veled szembe, és akkor ilyen mondatokat hallottál, hogy azt szerettem benned, hogy, és azt nem szerettem benned, hogy. Hát volt sok sírás, volt sok nevetés, volt sok minden, hát pont ez erről szól ugye, amit csinálok most én is, a jelenbe az edzés, a kudarc és a sikerélményeket hogyan tudod kezelni. És képzeld el, hogy a jelenben a tanítványaim, hiszem, hogy a csalódás, akár kemény szerelmi csalódás is fogja érni, nem fogja annyira megnyomorítani, mint az, aki nem is tud arról, hogy van érzéskör, meg nem nézte meg a határait, hogy hol van a kudarc és a sikerélmény. Meddig tudok elnyúlni, meddig tudok elmenni. Most Boró, képzeld el azt, amikor én idejöttem, tehát azt, hogy én főedző legyek, ilyen óvatosan írtam, hogy úristen, tehát én még soha nem dolgoztam úgy, hogy én vagyok a magam főnöke, és ahogy lesz minden, akkor úgy lesz, ahogy én csinálom, hogy akkor tényleg én képes, hogy lehetséges ez, tehát a szövetségbe, a vívószövetségbe be kellett menni főtitkárral beszélni, meg az elnöke, hogy itt van az iskola, itt van egy egyesület, én szeretnék vívást elindítani, hogy úristen, de ezt meg tudom csinálni. Hogy mekkora gátlások, ha nem lett volna vívás az életemben, ha nem lettek volna traumáim, ha nem lett volna, biztos nem lépek be. Persze volt most is egy segítség, aki majdnem így belém rúgott azonnal ülj be az autóba, és húzzál be, nem én szarozzál már annyit.
Azért elképzelem azt a 15 éves szatmári fiút, aki hülyére issza magát csempészet vodkából, hogy beülte, és akit bajnokságra pofoznak a vívóedzéseken, meg porszarrá aláznak, hogy beültetik egy érzéskörre. Hogy 1990-ben egy ilyen átmulatott éjszaka után te hogy ültél volna be? Mi lett volna, ha...
Hát vagy tudod, hogy eljárok most csoportokban, amikor meghívnak, és mondjuk elképzelem magam most úgy, ahogy 15 éves vagyok, a nagy sztár edző, vagy a sportoló, és úgy piázgatok, és bejön valaki, és meséli nekem az életét, hogy könyvet írt meg, hogy csöves lett, meg most mondjuk sztár edző, most találkoznék a jelen személyiségemmel, de nem tudnám azt, hogy én leszek az akkor, hogy egyáltalán felfognám le azt, hogy én is lehetek csöves. Érted, amiről beszélek? Tehát hogy megint vissza a kommunikációhoz, ugye a fiatalokkal kell velük beszélni arról, hogy én sem vagyok tökéletes, nekem is van múltam, nekem is van egy elcsesztett életem, amit elcsesztem én régen, és akkor így már teljesen más a kapcsolata mondjuk a gyermek és a pedagógus között. Ha csak azt játszom meg, hogy én vagyok a nagy pedagógus, és te izé, és akkor beírom neked az egyest, és húzzál haza, ez nem visz előre. Ha érzelmi alapon közelítenénk meg a dolgokat, akkor sokkal nagyobb lenne a fejlődés. A jelenben, például én holnap adom be a kadett női tör, magyar válogatott kapitány pozíció megvan hirdetve, és beadom. Hát azért, mert a 6-ból a 3 az enyém, aki ott van most elő a magyar ranglistán, és készülünk az Európa-bajnokságra. Ez a 3, ez jövőre is ott van. És nem azért megyek oda, mert hú, de milyen jó ez, meg pénzzel jár, meg még többet, hanem azért, mert hogyha 6-ból 3 az enyém ott van, akkor sokkal jobban fogom tudni teljesíteni a magyar válogatottnak a munkáját, hogyha én vagyok jelen, és mondjuk a 4 vívóból 2 az enyém az Európa-bajnokságban. A csapatnak a lelkülete, és azt hiszem, hogy az a puszt, amit tudok én adni nekik szereteten keresztül, vagy kemény munkán keresztül, az egy plusz lett. Ez ha össze kéne foglalni arról, hogy miről beszéltünk most, beszéltünk 10 évvel ezelőtt, eltelt 10 év, azóta sem fogyasztok semmilyen tudatmódosítószert. Sokkal értékesebb vagyok, mint amilyennek gondoltam én magam. Értékesebb úgy, mint emberbarát, úgy, mint munkás ember, úgy, mint józanul gondolkodó és cselekvő ember. Sokkal értékesebb a becsületesség, sokkal értékesebb a gerinc, és ez tart meg. Ez tart meg ma, és biztos, hogy holnap is.
Vannak
az amit megtanultam, a 10 évben még bocs, hogy belevágok, hogy két dolog kell egy embernek, és hogyha ez valamelyik hiányzik, akkor már nagy baj van, ez a munka és szerepe. Ez a kettő, ha megvan, egy sikeres, boldog ember vagy.
Vannak az életedben vissza nem csinálható veszteségek és hibák. Rengeteg gyereknek segítesz, tényleg fantasztikus pedagógus vagy, meg sportpedagógus vagy, de a saját gyerekeidet nem te neveled. És alig van velük kapcsolatod, hogyha ezt így szabad elmondani. Ezt a veszteséget hova teszed ebben a listában? Vagy hogy éled meg?
Ezt a veszteséget megtanulni, kezelni volt nehéz. Ezt a veszteséget még jobban bele mártani alkoholba sokkal könnyebb volt. Önpusztítani magam, és akkor még nagyobb az önsajnálat, hogy közben én voltam az, aki elcseszte az egészet, ugye, tehát nem kellett volna kilépni, nem kellett, én voltam az, aki lehetetlen helyzetbe hozta a kapcsolatot. Nehéz, nagyon-nagyon nehéz. Ami megnyugtat, sok mindent tudok róluk, ugye 2 házasság, 2 válás, 2 gyerek, 2 különböző feleség, ugye a fiam még Aradon élnek, a lányom még Szabolcs megyébe, és jól vannak. Van egy új család, vannak testvérek, így követem így a dolgokat, és hiszem, hogy rendeződni fog úgy a kapcsolatunk, hogy lesz még, nem mondom azt, hogy apa gyermek kapcsolat, de azt mondhatom, hogy egy nagyon jó partnerség, és persze, hogy arra vágyom, hogy mint apa gyermek kapcsolat legyen majd. A hiányérzet, a veszteséget, ezeket egy idő után meg kell tanulni elfogadni. Vannak helyzetek, amiket... Hát nem hiszem, hogy van. Nagyon ritka az, hogyha van olyan nap, hogy nem gondolok rájuk. Nem hiszem, hogy van olyan nap, hogy nem imádkozom értük. Ha felhív a fiam, ugye mert bele szoktunk azért így telefonon beszélni, akkor... akkor ez egy akkora ajándék, hogy ezt nem tudom neked értékben megfogalmazni, hogy ez mekkora egy élmény, amikor látom, hogy ő hív. És ugye azért ők nőnek, most nem tudom például a lányomnál, hogy ő mit tud, lehet azt tudja, hogy meghaltam. Persze próbáltam felvenni a kapcsolatot jogilag, ismerősökön keresztül, egyenlő elzárkóznak. A fiammal ugye... ott is van egy kicsi elzárkózás, tehát nem is nagyon tudunk így beszélni direktben, mert így titokban kell, hogyha beszélünk, de hiszem, hogy eljön az a pillanat, amikor meg fogom élni újra azt az élményt, hogy átölelem, és találkozunk.
Ez két
nagyon nagy vesztesége. Most képzeld el, hogy hány embernek van ilyen vesztesége. Most mondjuk a férfeleség, amikor az alkohol megnyomorítja őket, és szétmennek. És ott vagy, és tehetetlen. Ugyanilyen tehetetlen vagy abban a helyzetben is, mint én, ahogy vagyok most. Ezek a veszteségek, mindig is voltak, és vannak is lesznek. Ezeket hogy tanulod megkezelni? És persze, hogy nem tudod eszközömbösen kezelni, mert minél jobban szeretsz valakit, annál jobban hiányzik. A vér szerinti gyermeket képzeld el, hogy mennyire tud hiányozni. Nehéz, nagyon-nagyon nehéz. De úgyhogy azt mondom neked, hogy az Istennek azért kemény csodája vannak. Elvesztettem 2 vérszerinti gyermeket, mert most kaptam 70 gyermeket, aki 6 évestől 16 évesig minden nap szebbé teszi az életem. Tehát egy kicsit ilyen ez a mérleg ide-oda illen, de persze, hogy a vérszerinti gyereke idre vágysz, és arra, hogy ezt a kapcsolatot rendez.
Van benned remény, vagy program? Én ahogy téged ismerlek, mint bajnokot, neked te látod a lépéseket előre?
Hát én már a találkozást is látom. Én például a lányommal úgy vagyok, hogy fel vagyok arra készül a két végletre, hogy vagy nagyon-nagyon lelkezés és hatalmas nagy sírás, vagy egy szembeköpés és milyen apa vagy. De mind a kettőt vállalom, mert tudom, hogy utána ezeket lehet tovább építeni ezt a kapcsolatban. A jó a történetben az, hogy mind a kettő nagyon pici volt, nem láttak engem fetrenni, nem láttak engem totál részegen. Nincs annyira megnyomorítva ez a helyzet, hogy most rólam az a mintájuk van, hogy mert ha beszélnek arról, hogy mit tudom, hogy apád alkoholista volt, és azért váltunk el, akkor is persze ez is már nagy dolog, de hogy nem láttak itt.
De ha látnának nem is, tudom. Szerintem abból is, tehát hogy nyilván itt azért megveszekedett optimizmusom, meg humanizmusom, hogy nincs olyan helyzet, amiből ne lehetne felállni. Azt gondolom.
De nincs olyan helyzet, amit ne lehetne megbocsájtani.
Na, itt mondd el, hogy mit tanácsolsz a hozzátartozóknak, barátoknak, szerelmeknek, anyáknak, apáknak, akiknek a társuk alkoholista? Hogy ennél a megbocsájtás fejezetnél hogy járjon, hogy érdemes eljárni? Tudván, hogy mindent meg lehet élni, és te meg is léptél mindent, tehát a családtagok kirablásától kezdve mindent.
Hát sokszor ugye az idő az úgy megold mindent. Sokszor ugye az élethelyzetek, meg a helyzetek, meg új helyzetek, meg a környezet megold mindent. De ha én kimondom azt, hogy elvágtam itt a célnát veled, és elhagylak, és dövölj meg, és többet nem akarlak látni, azzal lehet, hogy akkor átrugok bele, hogy pont emiatt fog belehalni abba, amit csinál, és még jobban elfogod, vagy akár öngyilkosságig elmegy az egész. De az is lehet, hogy pont ezzel indítom el, és adok neki egy lendületet, hogy valamit kezdjen a helyzettel, kezdjen valamit magával. Tehát ezek az impulzusok, hogy mikor kell megölelni, mikor kell egy kicsit lögdösni, mikor, tehát ez annyira, és ugye aki tudatosan él, akinek van érzelmi világa, és lát valakit szenvedni, és benne van, és ráadásul én őt nagyon szeretem, szeretek vele összebújni, szeretek vele élni, akkor ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet. Főleg ugye, amikor jön ez a tagadás, ez az eltolás, és bármit megtenni azért, hogy segíthet, de nem tudsz segíteni, akkor milyen helyzetek vannak. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az én életem is. Ha nekem most lenne egy alkoholista társam, és látnám, hogy nem hiszem, hogy ultimátumokat adnék, ezt nem tudnám elképzelni magamról, meg persze ott lenne bennem a segítő szándék mindig, de valahogy megpróbálnám magamat feldobni azzal, hogy nem tudom, mondjuk én egy feleség vagyok, akkor elmegyek fodrászhoz, rendbe rakom magam, legyek mindig elegáns, akkor sokkal vonzó vagyok, hát ha azzal ki tudom mozdítani, hogyha talán elképzelem azt, hogyha ő látja azt, hogy én boldog vagyok és jól vagyok, akkor valami változtat. Esetleg ők ezt közelíteni, hogy te neked mi a francon lehet, hogy te ilyen boldog vagy. Most mondok egy konkrét példát erre, ugyanis ezt nagyon-nagyon szeretem, mert mind a két szemét ismerem, a feleséget is, meg a férjet is, aki kolozsvári személy, nevet nem mondok, pszichológus, a jelenben akkor, nem tudom, aztán tanároz, vagy nem tudom, mit csinál, és a felesége volt az, aki váltott, és eleinte minden dugott, minden piát, minden pénzt a házba, és az egy idő után eljárt egy csoportból, sokat beszélgettek, és állt, hogy nem így kell. És akkor elmondta a férjének, hogy figyelj, akkor csináljuk úgy, hogy arra kérlek szépen, ha ma már úgyis kocsmázni fogsz egész nap, ott van az ing, ki van vasalva, nadrág, cipő, tettem ki pénzt az asztalra, zuhanyoz le, borotválkoz meg, ennyit legalább, és akkor próbál. Ő mindig elment ebbe a csoportba, és elkezdett érdeklődni a felé, hogy most figyelj már, hogy akkor ez mi? Hát ugye ránézd meg, nem érdekelt. Azt eltelt egy idő, egyszer csak elment, és egyszer csak elment egy terápiára, és elkezdett változni minden. Nagyon nehéz megtalálni a kulcsot, hogy melyik az a pillanat, ami most az a szikrát adja, és hogy a változás beindul. A rossz a történet, de az, hogy ugye magyarózzon is azt mondják, meg sok-sok terápiás otthonban azt mondják, hogy van egy határ. Egy 50-es év körüli, plusz-minusz 5 év, ami ugye az alkoholizálás egy 20-30 éven keresztül azért ott annyira belefásul, beleivódik mindenedbe az a megszokott, fájdalmas, függőség, hogy nagyon nehezen tudsz már változni. Nehezen tudsz már mást elképzelni. És ez a veszélye, hogy meddig tolod el ezt a, meddig tolod ezt ki, ezt a határt.
Most azon mosolygok, mert megint Jóska bácsi, az én vívó mesterem jut eszembe. Hihetetlen, hogy pár év vívás az egész életét meg tudja határozni az embernek, aki két dolgot mondott, hogy nincs vesztes ütközet.
Hát nincs.
Az utolsó nincs. Percig vívunk, és a másik dolog, hogy nem te vívsz, hanem a másik, az ellenfeled. Te csak figyeled, de nem veszed róla le a szemed, és ahhoz igazodsz, amit látsz. Tehát, hogy ez a kölcsönös figyelem. Tehát, hogy találd meg a megfelelő viselkedést, melyik a jó gesztus. Folyamatot, tehát, hogy az egymás felé, a szeretet az egymás felé fordulás, és az egymás felé fordulás az folyamatos figyelem, és a másik tisztelete, és együtt mozdulás valahol, nem?
Igen. Hát, ami foglalkoztatott, és amiért folytattam még az írásnak, hogy persze legyen, ezt amit leírtam, ugye az egész életem. A jelenemig úgy, hogy ez az egyesület létrejött, az utolsó öt év hiányzik, hogy valami ilyesmi. És az utolsó szakaszában, és szerintem ez, ami a párkapcsolatoknak egy nagyon-nagyon-nagyon fontos megfigyelése, ugye van az ego a férfiban, a tökéletes vagyok én vagyok a világ közepe, ugyanez megvan a nőbe is, azt úgy hívják, hogy kénő, mondhatjuk úgy, hogy a kígyó. Van az igazi énem, ugye, aki tényleg a természetes énem, és nyitott vagyok, és a szeretet az egyik, ugye a gonosz, a másik a jó, mondjuk így, és ugyanígy megvan ez a nőben is. Ha ezt megfigyeled a párkapcsolatokban, akkor nagyon érdekes dolgok jönnek ki. Ha van egy igazi én férfi, és mondjuk egy kígyó nővel él, akkor az valószínű, hogy papucs lesz, és alkoholista. Ha van az ego férfi, és az igazi én nő, akkor valószínűleg az ego annyira meg fogja nyomorítani a személyiségét, hogy egy idő után lesznek valami szanaxos, zugivós, nem bírom tovább, kiborulásos, depressziós, megnyomorítós helyzetek. Most képzeld el, szerintem ami működik, és nem látja senki, ugye amikor az ego meg a kénő van együtt. Amikor mind a kettő azt gondolja, hogy így uralkodik ebbe a kapcsolatban.
És olyan nincs, hogy két ember van együtt.
De az a két én. Nagyon sok ilyen is van, hál' Istennek. Na és ezeket a kapcsolatokat láttak persze csoportokban, amikor voltunk, és bejött a nő, és minden szarnak leforta a férj. Na az a rohadék, hogy ezt csinált, és mi. Aztán, amikor beszélgett a férj, és elmondja az ő szempontjából, és akkor rájössz, hogy úristen, te hogy bírsz otthon lakni egyáltalán, barátom? Tehát amikor mind a kettő, tehát tanácsot adni, segíteni. Hát igazából akkor tudsz, amikor átlátod a helyzetet. A két személyiség, aki találkozik és együtt él, az milyen. Tehát mennyire elviselhető és mennyire elviselhetetlen a helyzetünk. Mennyire idomulnak egymáshoz. Te azt mondtad, hogy egymás felé fordul. Persze, hogy ilyen a szeretet. A szeretet az ad és kap, tehát az egy ilyen folyamat, az nem egy uralás, nem egy leuralás, nem egy meg akarlak változtatni, mert azt szeretem, hogy te olyan legyél, amilyenek én akarlak látni. Ettől rosszabb szerintem nincs is a világon. Ez előbb-utóbb vagy a asztal alatti íváshoz vezet, aztán majd szép lassan már az asztal feletti íváshoz vezet, és egy idő után meg már úgy fogod, és letoljod az egészen.
10 éve vagy tiszta, végigírtad ezt a 10 évet, 35 éves korodban jöttél le. Az is szimbolikus számomra, hogy te a mélyponton, az alján, az egésznek, a legkétségbeesettebb helyzetben, a krisztusi korban, 33 éves korodban voltál.
Igen. Ezen én is sokat gondolkodtam már, és ez a 33, meg ilyen számisztika, meg ilyenek, meg így 7-esek, meg 12-esek, ezek így kísérik az életem amúgy. Nehogy azt hitt, hogy én ebben hittem régen, vagy valami, de például amikor utazunk sokat, mondjuk 1500 km Párizs, 2 hét múlva megyünk 16 gyerekkel, most megyek 5-ére, azt nem velük, én vezetek, sokszor én vagyok a takarítónő, meg a fegyvermester is én vagyok is ilyenkor, akkor van ilyen fáradtság, mert csak úgy vagyok is ilyen, és mondjuk jön egy rendszám, amiben van 5 hetes, akkor tudom, hogy, vagy 3 hetes, akkor tudom, hogy jó úton vagyok, jó irányba haladok.
Ez nagyon
hiszem, hogy
fura ez a szám.
Minél, igen, akkor bölcsek, és tudod, hány ilyen van? Tehát el nem tudom, hogy most mondok neked egy konkrét példát, amikor hazamentem Szatmár anyámékhoz terápia után, és tele kérdőjelekkel, munkahely, ízé, hú, most mi, és akkor egyáltalán jó irányba vagyok, és akkor még mondom, Isten, akkor mutasd már valamiért, hogy jó irányba vagyok, és akkor mutasd, hogy szakadt piros dácsi, a hátsó szélvédőjön, azt írja, hogy az élet az én világomban van, aláírás Jézus Krisztus, és megállok is, így nevete. Nehogy azt hitt, hogy ilyen vudu keresztény lettem, ilyen vudu megtért ember lettem, és most lelk, és ezt mindenkinek vetítem és elmondom. Én azt gondolom, ez az én saját élményem, ha én krisztusi vagyok, meg ez a 33-as, ugye, akkor engem majd esetleg halálom után, ha visszanéznek azokra a dolgokra, amiket megcselekedtem, és amit tovább adtam, vagy nem, na, hogy ez mennyire volt krisztusi. Hogy mennyire tudtam valamit alkotni. És hiszem, hogy ez a könyv, ha majd így megmarad így az utókornak, meg a jelenem, ez egy akkora kontraszt lesz, hogy akár egy segítség is lehet bármikor, bárkinek, bármilyen helyzetben. Nagyon jó beszélgetni fiatalokkal, nagyon szeretek liceumokba elmenni, és ilyen összevont osztályt, és nem pénzért, soha meg se fogod, ha nagyon messze kell menni, annyit kérek mindig, hogy üzemanyag, semmi mást. Annyi nyitott lélek, annyi nyitott szempár, amikor elmeséled neki a legdurvább öngyilkosságot, hogy vágtad szét a kezed, hogy csapoltad a vért, és hogy voltál bekattanva, milyen drognak milyen hatása van, a társágban hogy lett csöves, és ezt elmezed egy ilyen 40 perces mese, utána általában van egy ilyen 15 perc szünet, addig egy papírra le lehet írni a kérdéseket, ugye ne legyen személyes, hogy bárki bármi kérdezhet, és még van egy óra beszélgetés. És hogy mennyire hiányzik az ilyen jellegű kommunikáció a gyermekeknek. Én a gyerekeket a mai napig úgy kezelem őket, hogy emberpalánta és vívópalánta. Tehát amilyen munkát végzek én az emberpalánta körül, akár trágyázás, vagy földművelés, vagy mit tudom én, egy segítség, egy mankót mellé is felfutató, vagy mit tudom én mi, Azaz olyan lesz ez a növény. Ha nem foglalkozok, akkor nem lesz belőle semmi. Annyira komfortzóna, annyira modernizálva minden, annyira időszegény mindenki, ez a iskola kapujába teszem ki a gyereket, semmit nem mozogja. De minden nyelv, zeneóra, minden, ami létezik, 6000 irányba leterheljük a gyereket délutáni, 5-10 perc beszélgetés egy nap, a nevelés is már kiesik, és akkor azt gondolják a szülők, hogy a nevelés az a tanítónéniknek a dolga, és azt látom, hogy a lélekben egyre kevesebb a szülő gyermek kapcsolat. És azért mi emlékezünk visszaboró, hogy a mi időnkben, amikor gyerekek voltunk, még volt nagy szülő és gyermek kapcsolat is. Tehát, hogy én mennyit köszönhetek nagyanyáméknak, most, hogyha visszagondolok, hogy hány hetet töltöttem ott évente, nyáron, télen, töltésen szánkóztunk, és milyen élményeket adtak a nagyszüleim, nem voltak tökéletesek, sőt, a nagyapám alkoholista volt, mert sokat piázott, de volt. Hát, és hogy ez már a mikroközösségben sincs már meg, tehát ez nagyon kemény.
Az biztos, hogy kell nagyon a figyelem, de hát onnan indultunk, hogy kamaszkorunk a Szönni utca vodka bűvületében telt, úgyhogy nem idealizálnám azt az időszakot sem.
Hát nem véletlenül mentünk oda. Nem véletlenül volt az, amiért azt választ. Nem véletlenül éreztem jól magam a kocsmában. Igen. Ha valamire a kocsmában, tehát a kocsmában születnek barátságok, és azért ott nem alkoholizálni mentünk régen, hanem úgy összegyűlni, meg úgy valakikkel lenni, meg úgy csak úgy beszélgetni.
Lenni valahol.
És nem is csajozni mentünk. Igen, valahol lenni, valakivel közösségben lenni.
Na hát ez született belőle, ami született. Megjártad a poklot, és azt hiszem, hogy kint vagy. Ezt mindig ilyen feltételes módban mondja az ember, mert mindig billagunk, mindannyian. De maradj kint, és figyeljünk egymásra, András. beszéljünk minél többet. Beszéljünk azokkal a barátainkkal is, akik azóta is a pokolban vannak. És látjuk a szenvedéseiket, és mi másban bízhatnánk, hogy tudunk egymásra figyelni, és tudunk egymás iránt bizalommal lenni. Úgyhogy...
Igen, vagy akár egy idegen felé bizalommal lenni. Tehát, hogy ne ezt kapujázom őt be, ő biztos az, mert hogy ő csöves. Annyira jó csövesekkel beszélget, hogy elképesztő. És akkor elmesélem neki, hogy én is ültem itt kint, akkor nevet. És abból indultunk el, hogy kért 100 forintot, és lett belőle egy jó beszélgetés. Mint ember, mikor kérdeztem én meg valakitől, de őszintén utoljára azt a kérdést. Mert ez a hello, hogy vagy, ez oké, de hogy őszintén, hogy mikor kérdeztem meg utoljára valakit azt, hogy vagy. Mert tényleg érdekel, hogy vagy egy idegentől, hogy megkérdezni azt, hogy vagy. Sokkal több segítséget tudunk adni, mint azt el tudnánk képzelni, akár egyetlen egy perces beszélgetésen is. Vagy egy öleléssel, vagy egy gesztussal. És ez nem kerül például. Embernek maradni, ez a legfontosabb boró szerintem is. Meg az odafigyelés.
Na hát így legyen, meg figyeljünk egymásra is. Én nagyon bízom benne, hogy itt Marosvásárhelyen, meg Székelyföld szerte vendégül tudunk látni. Bemutathatjuk újra és újra a könyveidet. Ezeket te elérhetővé tetted és teszed, úgyhogy ebben is segítünk majd hallgatóinknak, meg a pedagógusoknak, remélem nyitott intézmények fogadnak. Jó munkát, sikeres sportolókat kívánok neked, és azt is kívánom, hogy azok öleljenek meg igazán és erősen, akik a legközelebb vannak hozzád, és legyenek ilyen ölelések, András. Köszönöm szépen.
Nagyon, nagyon kedves vagy, Boró, hát én is kívánom neked, hogy éj szeretetben, aztán a többi majd kialakul.
Így legyen.
Köszi a beszélgetést.
Én köszönöm. Hallgatóinknak azt javaslom, hogyha úgy gondolják, hallgassák meg akár újra, keressék vissza ennek a beszélgetésnek a számukra fontos pillanatait, ott lesz az archívumunkban, vagy írják meg nekünk, hogyha szenvedélybetegséggel küzdenek, segítségre szorulnak, hozzátartozók, vagy bármilyen érintettek, megpróbálunk segíteni. Parászka Boróka vagyok, az Értsünk Szót szerkesztője és műsorvezetője, barátommal és példaképemmel, Gombola András vívóval, vívóedzővel, igazi bajnokkal köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!